Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 342. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Csak a gyerek kedvéért. Ezzel a következtetéssel zártuk az adást egy hete, mikor dr. Kisőrsi Farkas Zsófiával az első generációs vidéki TS dolgozók, gyári munkások üdülési szokásait vizsgáltuk. Pontosabban nem vizsgáltuk, mert nem igen volt mit vizsgálni rajta. A társadalom történész elmondta, az 1950-es évek végén munkába álló vidéki emberek saját kertjük, állataik miatt egy napnál tovább nem maradhattak távol az otthonuktól. A legtöbbjük úgy nyilatkozott, hogy a nyaralásra emlékeztető rövid utakat is csupán azért iktatták be, mert a gyerekeik vágytak rá. Az előző adásban tárgyalt generációnál valamivel fiatalabbak, azonban már a kádárkorszak beutalós, szotüdülős balatoni nyaralásaira emlékezhetnek. A különböző társadalmi rétegek magyar tengerhez való viszonya mindezt megelőzően azonban egészen más volt, sőt, koronként változott az ismertsége, a kihasználtsága és az elérhetősége, ahogy az ott nyaralók nemzetisége vagy éppen vagyoni helyzete is.
Első megálló.
Schleicher Vera van itt velem, jó napot kívánok, etnográfus, néprajzkutató.
Jó napot kívánok.
A doktori disszertációja, aminek ugye a témája volt ez a bizonyos 1822-től 1960-ig a Balcsi, most így lerövidítettem a címet a Balcsira. A végén szeretném először kezdeni, mert hogy a 60-as éveknél ez véget ért, annak mi volt az oka, hogy onnan már tulajdonképpen mondhatni 30 évig minden ugyanolyan volt, vagy valamiért nem volt érdekes már az az időszak?
Nem volt teljesen homogén a 60 után következő korszak sem, csak hadd utaljak arra, hogy ugye a 60-as években kezdődik a nagy kempingépítés, ami egy teljesen más turisztikai célközönséget vonz be, mint a szótüdülők. Tehát ott elsősorban cseh és lengyel sátoros turisták lepik el a Balatont, és még utána egy nagyon markáns korszak a 70-80-as években az NDK-NSK nyaraló közönsége, ami az őslakosság életében is egy fordulatot hoz, hiszen mindent ki lehetett adni a garástól a pincéig, a nyári konyhától a volt istálóig, és hát nagyon-nagyon izgalmas korszak, tehát nem az érdektelenség volt az oka, hanem az, hogy én ebben a kutatásban a nyaraló népesség és az őslakosság kapcsolatrendszerét vizsgáltam, és az őslakosságra adott munkadefinícióm így ebben a kutatásban az volt, hogy a Balaton vizét és a parti területeket hagyományos kulturális gyakorlatok révén használó és vagy birtokló népesség. És ugye ebből egy kitétel, ez a hagyományos használat, ez tulajdonképpen zárójelbe kerül 1959-60-ban a TSZ-esítéssel. Ez a fajta hagyományos tájhasználat és gazdálkodási stratégia, ez ugye teljesen perspektívátlanná válik, tehát az őslakosság életében jön egy teljesen új korszak, miközben persze új nyaraló rétegek is érkeznek a térségbe.
De mi volt ez, aminek a termelése, abban maradt, ugye tudjuk, hogy hát a Balaton, akkor maximum borvidéket tudnak mondani az olyan hozzá nem értők, mint én. De mi az, amit nekik mondjuk abba kellett, vagy érdemes volt abba hagyni, helyette is mondjuk a turizmusba fektetni a lehetőségeket?
A borászat az részben megmaradt, ugye háztáji keretek között, tehát korlátozott mértékben. Ez volt az egyik fő pillére a megélhetésnek. A másik a halászat, ami azért a 20. században fokozatosan visszaszorult, de ami nagyon fontos volt, és pont abban az átmeneti zónában, amit a nyaralók is célterületnek tekintettek, tehát a közvetlen parti területeken, ott egy nagyon jelentős állattartás és nádgazdálkodás volt mind a két parton, és ugye a TSZ-esítéssel ezek a területek megszűnnek magántulajdonnak és vagy közbirtokossági tulajdonnak lenni, az állatállományt ugye be kell adni a TSZ-be, tehát egy teljesen más típusú tájhasználat kezdődik. Aki belépett a TSZ-be, annak ugye volt háztáji lehetősége, de hát ezek 300 négyszögöles szőlők voltak. Tehát, hogy ez maximum a saját használatra, bor, pálinka, meg egy nagyon kicsi eladásra. Tehát mindenképpen ugye a szántóföldek, legelőterületek, kaszálók, rétek, erdő területeknek az elvesztése, állami tulajdonba vagy köztulajdonba adása, az mindenképpen egy életformaváltást jelentett, tehát el kellett helyezkedni. És jó volt ez a kérdés, vagy ez a felvetés, hogy akkor inkább a turizmusba helyezkednek el, azért ez a képlet ez nem általános. Az 1960 utáni időszakban, tehát egyrészt belépnek a TSZ-be kényszerűségből, másrészt valamennyi lakossági erőt felszívnak a nagy üdülők. De ez azért főleg ott igaz, ahol már korábban is. Második világháború előtt is a parasztgazdák lányai, ez főleg fiatal lányokra vonatkozik, ugye elmentek szoba asszonykodni, tehát volt valamilyen történeti hagyománya a turizmusban való munkavállalásnak, de a statisztikák azt mutatják, hogy a legtöbben az iparban mennek, ugye van egy füredi hajógyár, jelentős munkaerő réteget vesz föl, és hát ott vannak a nagy gyárak a közelben, a vegyi üzemek, a nitrokémia, a Pétfürdő, ott vannak a közeli városok, azok elszívják a lakosságot.
Miért mondta azt, hogy nem sokan láttak perspektívát a turizmusban így a 60-as években, amikor már tényleg az volt, hogy hát lehetne belőle élni? Nem találták meg a helyüket a már megszokott funkciókon kívül, amit említett, hogy mondjuk valaki nem tudom, egy hotelbeszóba lánynak megy, vagy ezekben a gyárakban elhelyezkedik, vagy féltek esetleg a retorziótól, hogyha ők egy kis magán dolgot, tehát és nem is a Zimmer Ferire gondolok, de lehet, hogy már akkor megjelentek ezek a szobakiadó dolgok.
Hát a szobakiadásnak nagyon régi hagyománya van a Balaton térségében, ezt a kutatásaim során elég sok forrás alapján, de még interjúzni is lehetett, tehát még az emlékezetből is rögzíthetők voltak ezek a tevékenységek. Hát ez a 19. század végétől megjelenik, ugye a Balaton kezd egyre népszerűbb lenni, ugye főleg a kiegyezés után, de azért már az 1860-as évektől megindulnak a parcellázások is, tehát egyre több embernek kerül föl a térképére, úgymond a Balaton, mint nyaralási lehetőség, és ez ugye a trianoni határmódosítás után felerősödik, hiszen eltűnnek hagyományos turisztikai célpontok, amik a középosztálynak azért ott voltak a nyaralási stratégiájában.
Abázia.
A tengerpartok, igen, Abázia, részben az osztrák cseh fürdők, ezeknek a felkeresése is nehézségekbe ütközött, és hát eltűnik a Kárpátok. Ugye a határon túra került, tehát, hogy sokkal nagyobb az érdeklődés a balatoni nyaralásra, mint ahogyan ezt mondjuk a szálloda építési ipar követni tudja. Tehát kezdettől fogva vannak igen kiadó parasztházokban szobák, a tiszta szobát elkezdik átalakítani, modernizálni, és az én elméletem, vagy a kutatásokból levont következtetésem az, hogy ez a fajta tevékenység, ez a turizmusba való lassú, stratégiai építő, az újabb nemzedékekben újabb egy-egy lépésre ösztönző ilyen mentális igazodás, ez tulajdonképpen nem tud végbe menni. Tehát egyrészt túl gyorsak a folyamatok, tehát egy-egy fellendülő nyaralótelep túl sok változtatást, túl sok olyan igényt követel meg a helyiekkel szemben, amit ők nem feltétlenül éreznek a magukénak.
És tehát, hogy mondjuk Siófokra egyszerre exponenciálisan megnő a külföldről érkező, vagy akár mondjuk a magyar nyaralni vágyóknak a száma, és erre nincsen felkészülve az állam sem, mert még nem épített hozzá plusz üdülőket, és azok az egy szobát kiadó sok sem gondoltak arra, hogy ki kéne adni két szobát, vagy tudtak volna esetleg kiadni, vagy milyen értelemben?
Ezek lassú döntések. Tehát gondoljuk a saját magunk életére. Szóval, hogy vannak nyilván kockázatvállalóbb természetű emberek, akik látnak ebbe fantáziát. Tehát egy-egy példánk van arra, hogy hogyan építtek-e pályát, mit tudom én, az 1910-es években a Szőlőhegyen egy gazda, mert azt gondolja, hogy oda majd fölmennek a turisták. De alapvetően a balatoni nyaralás az nem a helyiek bizniszének van számva. Tehát itt van egy nagyon-nagyon erős középosztályi lobby, egy érdekeltség, akik a saját nyaralóik révén egyre inkább maguknak kezdik érezni a térséget, és egyrészt konkurenciát jelentenek a helyiek számára, hiszen gondoljuk el, hogy talán sokan ismerik a hallgatók a Jókai villát Baraton Füreden, ugye ez az 1860-as parcellázás sok után épül, ez egy, mit tudom, egy 7 szobás impozáns nyaraló, nagy kerttel, az ilyen típusú villákat nem csak használják nyaralásra, vagy mint Jókai, ugye regényírás, hanem ki is adják alkalmasint. Tehát belépnek olyan versenytársak erre a piacra, amivel a náttetős, kisablakú, alacsony mennyezetű parasztházak nem tudnak versenyezni. Ahol meg verseny lenne, Siófok nagyon jó példa, tehát Siófokra tényleg rázúdul, nem is a külföldiek, hanem Újlipótváros lakossága, ugye ott egy óra alatt leér a vonat, tehát ott a hatalmas tömegek zúdulnak, meg a piaci logika szerint ugye a kiadóházaknak a tulajdonosai megemelnék a bérleti díjat. Akkor abban a pillanatban jön a sajtó, jönnek a fürdőegyesületek, akik elkezdik szapulni és ostorozni a helyieket, hogy milyen méreg drágán adják ki a házaikat, és elérik, miután itt ezek tényleg befolyásos emberek, főleg a Horthy korszakban miniszterek, főpolgármesterek, főispánok, tanácsosok érdekeltségi területe a Balaton, el tudnak érni olyan intézkedéseket, például árszabályozásokat a szobakiadásra, de akár a piacozásra is.
Ez most tehát az ársapkának a korabeli megfelelője? Hát,
tulajdonképpen igen. Aha. Tulajdonképpen csak, igen. Ugye egy másik fontos terület, hogy a terményeiket el tudják adni a nyaralóknak minden mennyiségben. Ez még nem stratégiaváltás, tehát hogy ez azért beleillik a hagyományos paraszti őstermelői gondolkodásba, egyszerűen piacváltás, tehát az, amit korábban mondjuk elvittek a veszprémi piacra, vagy az enyingi piacra, vagy a tapolcai piacra, azt eladják helyben a nyaralóknak. Itt megint az van, állandó élelmiszer hiány van, mennének föl az árak, miért ne kérjen többet? Uh-huh. A zöldségért, meg a tejért, akkor jön a piaci árszabályozás. Tehát azt gondolom, hogy ezzel a két példával talán jól tudom érzékeltetni, hogy nem kiegyensúlyozott az ős lakosság bevonódása ebbe a turisztikai iparba. Ugye ez egy működőképes modell is lehetne, vagy lehetett volna, mert látjuk ennek példáit az Alpokban. Például a mai napig ugye ott vannak azok a farmok, azok az állattenyésztő farmok, ahol most is folyik az alpesi legeltetés, a tejfeldolgozás, sajtkészítés, és közben a turizmusba is bekapcsolódnak. Tehát ez egy létező modell, aminek a Balaton persze nem csak a középosztály sajátos befolyása és gondolkodása miatt, hanem azért itt ne felejtsük, hogy történelmi események is voltak, tehát nyilván a második világháború megtör egy olyan folyamatot, amikor azért az már a harmadik, negyedik generáció lenne, akik látják a turizmus jelenlétét és tudnának terveket kovácsolni. Tudunk is ilyenekről, a saját gyűjtésemben is találkoztam ilyen esetekkel, hogy egy 30 holdas zánkai gazda a fiát kiküldi Hollandiába, vagy Dániába, hogy tanuljon egyrészt szövetkezeti gazdálkodást, másrészt meg hozzon haza valamiféle olyan modellt, hogy a saját földterületükön építsenek szállodát, ahol saját maguk látják el a nyaralókat. Szóval, hogy az a fajta közömbösség, meg érdektelenség, amivel sokszor vádolják a helyieket, az így biztos, hogy ebben a formában nem a teljes igazság. Én inkább azt mondanám, hogy több türelem, több idő és több autonómia kellett volna a helyieknek. Ugye az autonómia az mindig kulcs. Tehát ha azt látja, hogy döntéseket hozhat a saját helyzetében, vagy hogy egy falusi képviselő testület mellé nem nő ki egy vele egyenrangú érdekképviseleti szerv, ezeket fürdőegyesületeknek hívták, később üdülőhelyi bizottságoknak, akikkel meg kell osztani a költségvetést, és hogy ez a kétféle szempont, ami a fejlesztésben vagy a jövőképben megfogalmazik, az azért kevés ponton találkozik egymással. Tehát a nyaralók szúnyogírtást akarnak. Partvédelmet akarnak, ez ugye betonvédelmet akar, hogy ne mossa el az árvíz a partokat. Nyilvános illemhelyeket akarnak, telefon, hálózat kiépítést akarnak. Ugye ez mind egy kicsit kívül esik a helyieknek az érdekein, sőt néha ellentétes vele, hiszen a helyieknek az az érdeke, hogy a Balaton víz szintje az időjárásnak meg a természeti körülményeknek megfelelően ingadozzon. Ugye a nyaralóknak és a strandolóknak a szempontjai ennél sokkal merevebbek. Nekik kell egy olyan strand, ahol júniusban már száraz a fű, meg augusztusban még az, és aztán, hogy télen mi történik, az nem érdekli őket.
Hogyha most a 45 utáni időszakot nézzük, akkor ezt miért nem volt az államnak a sajátja, hogy ezt ellássák?
Addigra ugye a Balatonnak majdnem teljes területe turisztikai érdekeltségű területté vált. Tehát egy-két település, Palóznak, Akali, Aszófő, tehát azért voltak települések, amelyek nem építettek ki még akkor fürdőtelepet, nem voltak nyarolik, de azért az eredetileg a 19. században 50 település hálózatából álló parti településrendszer azért nagyjából betagozódott a turizmusba, és az állam pedig hát 45 után a turizmusban egyrészt gazdasági, másrészt meg rekreációs területet látott, és ennek megfelelő fejlesztési koncepciókat dolgozott ki, de elég későn egyébként, hát ugye az ország nagyon nehezen tért magához. Tehát a Balatoni Intéző Bizottság az ugye 58-ban alakul csak újra. Annyi történik, hogy államosítják a felső középosztály és az elitek legnagyobb méretű nyaralóit. Tehát például az a földvári, Balatonföldvári több emeletes nyaraló villa sor, ez talán a hallgatók számára is ismeretes, ugye ezek magánkézbe lévő nyaralók voltak, folyt bennük szobakiadás, meg a család is nyaralt, ugye ezeket államosítják először, és alakítják át, adják át gyáraknak, üzemeknek is, majd később jön a szakszervezeti üdülés. Tehát az, hogy helyben az őslakosságnak mi az érdeke, és pláne akkor még, hogy mi lenne a tónak az ökológiai érdeke, és ezzel együtt ugye az ott lakók jövőjének az áloga, ez senkit nem érdekelt, akkor egy romokban heverő ország próbált feltápászkodni.
Ezek olyan épületek voltak, amelyekben egyébként a tulajdonos jellemzően nem élt. Tehát ő nem életvitelszerűen volt ott, hiszen ezek az emberek jó eséllyel a fővárosban éltek, de megépítették, tehát nem a Jókai kastélyra gondolok, hanem ezekre a szép szállodákra, amik a két világháború között épültek, és ahogy az utolsó nyílászárót betették, akkor ugye azt mondta az állam, hogy na, ez nekünk pont jó lesz, hogy biztos nem egy ilyen eset volt. Itt egész egyszerűen egy plusz ingatlan tulajdont bekebeleztek.
És nem keveset egyébként, tehát hogy a 1930-as évek közepére, végére a nyaraló épületek száma a balatonos statisztikák szerint elérte az őslakosság otthonainak a számát. Tehát itt egy nagyon nagy számú ingatlanról beszélünk, és akkor még csak a Horthy korszakban vagyunk. Itt két dolgot kell, vagy érdemes külön választani. Az egyik ezek a tényleg kastélyszerű, több emeletes, több szobával bíró, nagy kerttel, saját Balatonparttal alkalmasint bíró ingatlanok, ezek az elitek tulajdonában vannak, ezt egy az egyben államosítják. Viszont a kisebbeknél lehetősége van a tulajdonosnak arra, hogy válasszon. Tehát ha van két ingatlan a birtokában, akkor döntést kell hoznia, hogy a Budapestit tartja meg, vagy a Győrit. Ugye nem csak Budapestről beszélünk, Budapest egy nagyon fontos kibocsájtó helye a nyaraló tulajdonosoknak, de azért a dunántúli nagyvárosok nagyon erősen ott vannak. Ugye a déli part esetében Kaposvár, Pécs, az északi part esetében Győr és Szombathely, egész kis győrök, kis szombathelyek alakulnak ki, hiszen a lakosok szeretnek összetartani és együtt maradni ebbe a nyári időszakba is, és ezzel a döntéssel, amit sokan választják a Balatonparti ingatlant, főleg a nyugdíj felé közeledve, hogyha ugye már nem muszáj a városi lakóteret fenntartani, és ez nagyon jól illeszkedik abba a hullámba, hogy miközben rátelepül az őslakosságra ugye a nyaraló tulajdonos réteg, már az egészen korai időszaktól egy letelepülő állandó lakosság is megjelenik. Tehát az 1920-as években Keszthelyt a nyugdíjasok fővárosának nevezik. Azért egyrészt a Balaton egy ilyen menedék is, egy vidéki helyszín, zsidóüldözések alatt, de a kommun alatt is nincs annyira szem előtt, ugye az első világháború előtt iszonyatos élelmiszerhiány van. Vidéken még mindig lehet élelmiszerhez jutni. Tehát az első világháború is egy ilyen letelepedési hullámot hoz. 1930-as évek elejének nagy gazdasági világválsága szintén ilyen döntések elé állítja a nyaralókat. Egyébként az az őslakosságot is döntés elé állítja. Tehát nagyon sok olyan példánk van, hogy nem akarják eladni az ingatlanjaikat, a partra nyúló legelőket, ezeket a hol vizes, hol száraz területeket, mert ők gazdasági potenciált látnak ebben, és azért ekkor ők is rákényszerülnek, hogy megváljanak egy-egy ingatlantól. És aztán ez az államosítás következtében előálló helyzet az 50-es évek első felében, ez megint hoz egy letelepedő réteget. Tehát nagyon erősen átrétegződik ez a lakosság.
Picit szeretnék visszaugrani a tanulmány elejére, legalábbis évszámilag. Ugye ez 1822, ez egy ilyen nagyon konkrét dátum, de abból a szempontból is van jelentősége, hogy Jane Austen, Bath, az összes ilyen fürdőváros, hogy akkor volt egy ilyen fürdőkultúra, volt Magyarországon is a Balatonon érezhető ilyen fajta fürdőkultúra, hogyha ezt valahogy körül lehet írni?
Igen, hát az 1822 2022, mint kezdődátum az én gondolkodásomban, vagy a történet összerakásában inkább szimbolikus, és pont egyébként a fürdőkultúra mintáknak az elmozdulásában, mert ugye 1703-ban alapítják meg savanyú víz területen, ugye így hívták a ma Füredinek nevezett, de Füredés arás területen lévő szénsavas vizekről savanyú víznek nevezték azt a fürdőt, amit a területnek a tulajdonosa Tihanyi apátság alapít 1703-ban. Tehát tulajdonképpen azóta van fürdőkultúra, nem a Balatonon, hanem kizárólag itt a füredi parton, illetve van még egy terület, és akkor itt válaszolnék arra, hogy vajon az arisztokrácia jár-e. Hát nem kifejezettem. Zánka mellett van Vérkút fürdő, ez egy minimális infrastruktúrával rendelkező, tulajdonképpen ilyen iszapfürdő, ami kifejezetten a környékben élő parasztoknak a fürdőhelye, de Hudi József és más történészek kutatásaiból tudjuk, hogy a savanyú vízre is járnak parasztok. Ugye ez kádvizes fürdőzést jelent, tehát ezt a savanyú vizet a forrásból fölfogják, fölmelegítik, és gyógyhatásúként tekintve rá, ugye fürdőkúrát vesznek. Tehát a parasztság, a környékbeli nemesség, mondjuk úgy, hogy a dunántúli köznemesség jár oda, és hát nyilván az elitek időnként ellátogatnak. És ez így van az egész reformkorban.
Tehát úgy képzeljük el, hogy van egy szép nagy tavunk, lassan kezdték el, hogy mondjam, bevenni. Tehát, hogy ahol találtak valami használható részt, ott kezdett el kialakulni egyfajta infrastruktúra?
Hát a használható táji elem az ugye kezdetben maga a gyógyvíz, ami nem a Balaton vize, hanem ez a karsztvíz, ami ma is van Füreden három forrás, vas és mindenféle ásványi anyag tartalmú. 1822-ben az a fordulat történik, és ugyan Bászt említetted, ugye Bász egy szárazföldi fürdőhely, az angol tengerpartoknak a fölfedezésének a hatására is, ekkor építik meg az első úgynevezett hidegfürdőt. Ugye a strand kifejezés az még nem használatos akkoriban, az jó 60-70 évvel később terjed el. A hidegfürdő az azt jelenti, hogy építenek a Balatonban a már meglévő, tehát ott szállodák vannak, fürdőépületek, ezeknek a kádvizes fürdőknek az épületei, és azzal szemben a Balatonban, nem közvetlenül a parton, építenek egy kosaras uszodát öltöző helyekkel, ugye külön a nők és külön a férfiak, a Balatonon belül egy ilyen bekerített ketrecféleségben tudnak fürödni, ezt nem mondom, hogy úszni, mert szerintem úszni nagyon kevesen tudnak ekkoriban, tehát ekkor egészül ki a hagyományos gyógyfürdőzés ezzel a tavi fürdőzéssel. Tehát ez hoz egy mintát, nem csak Angliából, azért akkor a belga-holland tengerpartok, kicsit később ugye a német tengerpartok is követik az angol mintát, és hát igen, abszolút nagyon sokáig, hát a reformkor végéig biztosan, de azért az 1860-as években is ezek a fürdőkről hozott kulturális minták és társadalmi viselkedés minták, ezek abszolút meghatározóak. Tehát korzózni a parton, ugye kéi partnak hívják, a kéi rakpart szó magyarosításából. Vannak fedett csarnokok, ma is látható egy részlete Füreden, tehát hogy esik az eső, akkor ugye fedett csarnokban sétálgatni, ivókúrát venni, megvannak a bálok, megvannak a szalonok, ahol a társasági élet zajlik. Tehát ez az egyik mintája a balatoni turizmus kezdeteinek. A másik mintája ez a tengerparti fürdőzés, de ez inkább az 1870-es évektől kezd mintává válni, amikor konkrétan lidósítják, így nevezik a folyamatot, lidósítják a partszakaszokat. Ugye képzeljünk el ilyen nátorzsás, iszapos, békás, sásos, gyékényes partokat, ahol ilyen nagyon kicsi szakaszokon lehet csak tulajdonképpen lemenni. Ezek olyan szakaszok, amit gondoznak a helyiek évszázadok óta, hogy ott írtják a nádat, és kövekkel, homokkal járhatóvá teszik, ott szállnak vízre a halászcsónakok, ott viszik le a kocsikat, ott mosnak az asszonyok, ott áztatják a kendert, és ezeket a területeket kezdik átalakítani és növelni, úgy, hogy biztos sokan ismerik a hallgatók az aligai lösz partot, alig a világosnál, az a magas, világos partszakasz, onnan hordják a homokot szekér számra, és alakítják át a partot egy ilyen homokos
strand, de csak még nem tudják, hogy strand.
Igen. Ezek már igazi strandok, annyiban, hogy nem kell pallón bemenni a hideg fürdőbe, és ott átöltözni, és ott vízbe ereszkedni, hanem megjelennek ezeken a lídokon a öltöző kunyhók nádból eleinte, aztán fából, tehát minimális infrastruktúra, ami aztán fokozatosan fejlődik vendéglőkkel, és minden egyéb kényelmi szolgáltatással.
Az akkori felső 10 000 azért a szokásosnál is jobban betartotta ezeket a, hát nem tudom, lehet-e viktoriánus erkölcsöket mondani Magyarországon, de hát tudjuk, hogy sokkal szemérmesebben, vagy legalábbis színleg egy ilyen visszafogottabb életet éltek, hogy oda mennek, és egy nádkunyhóban kell nekem itt átvennem a fürdőruhám. Más dolog, hogy ezek a fürdőruhák nyaktól bokáig értek, tehát valójában úszni ténylegesen nem lehetett benne, még aki tudott, azt se tudott szerinte, de hogy ez nem jelentett ott gondot senkinek, miközben olyan értelemben koedukált volt, hogy a vízbe már azért vegyesen érkeztek meg az emberek.
Hát ott is azért még sokáig elkülönítve. Itt különbséget kell tenni a nagyobb, előkelőbb fürdőhelyek és a kisebbek között. Ugye szokták azt mondani, hogy a vízben mindenki egyenlő, meg ugye levetkőzzük a társadalmi rangot és előítéleteket, amikor a strandra érkezünk, de ez azért csak korlátokkal igaz a Balaton térségébe. Tehát Ötvös Károly írja, és más sajtóban is lehet olvasni, más szerzőktől is, hogy azért nagyon elősen differenciálódnak a helyek. Tehát, hogy az arisztokrata fürdőhely maradt Füred, végig. Földvár, ugye, ahol a Széchenyi család tagjai építik az első nyaralókat, és hozzák oda a maguk társaságát. Badacsony az megmarad inkább ilyen nemesi, nyilván 1848 után ez a volt nemességet jelenti, ez a dunántúli köznemesi fürdőhelynek, és kialakulnak a polgárság fürdőhelyei, de abban is azért a nagy polgárság és a közép polgárság különválik, és azért a kisebb helyeken, tudom én, a századfordulón Gyenesdiás, Almádi, Fonyód, ilyen helyeket képzeljünk el, azért ott leírják, hogy ott sokkal fesztelenebb a társadalmi élet. Ott hágják át először ezt a nők, férfiak külön fürdőzését erőltető szabályrendszert, míg azért Füreden meg Földváron megmaradnak sokáig ezek a megkülönböztetések. Ezeken a helyeken követelik meg a helyi őstermelőktől a piacon, hogy sikeresen találják el a megszólításokat, a méltóságos, kegyelmes és elég.
Címeres nemzetes.
Igen, tehát ezért, és ugye a Horthy korszak ez még felerősíti, igen, egy kicsit ezt a barokkos, feudális, nagyon merev rongyrázás, de nem lehet ezt általánosítani, tehát nagyon sokféle fürdőhely van a Balatonon. Azt a példát szoktam mondani, hogy nagyon nem mindegy, hogy honnan érkeznek az emberek, és nagyon nem mindegy, hogy a helyi fürdő egyesületek, ezek nagyon fontos kvázi civil szervezetek, de tulajdonképpen önkormányzati feladatokat látnak el a nyaraló telepeken, hogy ezekben kik a hangadók. Tehát, hogy amíg Fonyód Béla telepen Ripka Ferenc Budapest főpolgármestere, az egyesület elnöke, addig Ábrahám hegyen egy tapolcai asztalos mester. Ugye ez teljesen más kulturális háttér, más ambíciók, más kommunikáció, tehát nagyon differenciált lesz ebből a szempontból a Balaton térség.
Ugye itt alapvetően a szemléletnek kellett átalakulnia a vízhez való viszonyának a különböző embereknek, mert hogyha tényleg arra gondolok, hogy különböző vidéki településeken tudják, hogy oda járnak effektíve fürödni az emberek, tehát a tisztálkodás szempontjából. Tehát van ez egésznek egy ilyen alsó társadalmi réteghez köthető hangulata, tehát nyilván az arisztokrácia hiába akart mondjuk megmártózni a Balatonban, annak kellett, vagy bármilyen vízben, annak kellett adni valamilyen okot. És hogy ugye hogy megjelent előttem, hogy a Széchenyi család épített oda a kastélyt, hogy a családnak a felnőtt férfi tagjai, lehet, hogy ők meg ebben az értelemben mondták azt, hogy hát a gyerekek kedvéért. Tehát, hogy valahol mégsem álltak bele, nem mi csak azért megyünk, mert gyógyfürdőt veszünk, mert ivókúrára megyünk, mert most van az a időszaka az évnek, amikor a báli szezon pont Balatonra költözik. Tehát, hogy vannak ilyen okok, és senki nem meri bevállalni ezen a fokon, ezen a szinten, hogy én azért akarok lemenni, hogy ugorjak egy bombát a Balatonba. Tehát, hogy valahogy úgy nehezen alakult át ez a paras tisztálkodik, mi meg oda megyünk kurálni magunkat. De valamilyen módon össze kellett mosódnia, hogy az utána már egy ilyen legitim dolog legyen, hogy mi nyaralni megyünk a Balatonra, aminek az a lényege, hogy ott vagyunk, és délelőtt bemegyünk 2 órára fürcsizni, meg délután is, és nem a gyógyvíz miatt, és nem azért, hogy tisztálkodjunk, mert a tisztálkodási lehetőség az máshol van. Tehát, hogy itt egy ilyen óriási szemléletváltásnak kellett végbe mennie.
Igen, de ugyanakkor meg egy lassú folyamat. Amit még egy szempont kiegészít, csak gyorsan reagálnék a gyógyfürdőzés és a nyaralás közötti szemléletváltásra, vagy modellváltásra. Ugye a Balatont az 1880-as években, még az 1890-es években is fölírják receptre orvosok. Olyan szintű differenciálás is kialakul, hogy az ideggyenge nőknek az északi partot, hisztérikus nőknek ugye az északi partot írják föl, sadnya gyerekeknek inkább a déli partot, ugye kicsit mások a...
A sadnya férfiakkal mi van? Mert gondolom, hogy olyanok nem...
A sadnya férfiak az orvosok, akik ezt fölírják. Ők mondják, igen, ők mondják meg a tutit. De ugyanakkor azért pont ez az időszak a hatalmas iparosodás és polgárosulási időszakot, ez az egész Európa átalakul, sok minden tömegesedik, ugye a metropoliszokban egyre több ember él, és megjelenik a szabadidő fogalma. Tehát egyszerűen legitimé válik szabadságon lenni bizonyos rétegek számára, és ez egy fokozatos átalakulást eredményez. De még a Széchenyiekre visszatérve, és még a motivációkra visszatérve, az nagyon fontos, hogy azért a Balaton különböző értelmezéseket vesz magára a különböző korszakokban. És már a reformkorban azzal, hogy az ellenzék ugye gyakorlatilag ott gyűlik össze a bécsi kémektől és ügynököktől figyelve, és az értelmiség, az elit és a köznemesség egy ilyen közös erőfeszítése képpen egy ilyen ellenzéki góccá válik, ez ad egy ilyen hazafias színezetet a Balatonnak. És ez 67 után, ugye a kiegyezés után, amikor megnőnek a gazdasági lehetőségek, akkor felerősödik. Tehát ez a tegyük nagyjá a Balatont, és legyen egy nemzeti fürdőhelyünk, ez azért sokak számára ebben a korszakban motiváció.
Tehát tudták az osztályon, hogy a monarchiában, ugye a kiegyezés után, hogy engedni kell ezt, hogy ezt a magyarságot, a magyarok nagyon is megélhessék. A Balaton az övék, az a magyar tenger. És ebbe fér bele, akkor gondolom, ez a Make Balaton Great Again.
Hát igen, de ebben is sokféle motiváció van. Tehát a művészet a maga eszközeivel, az irodalom, a teljesen tényleg lehet mondani, hogy önzetlen fürdőfejlesztők, akik nem bizniszt látnak benne. Szóval látni kell ehhez, hogy azért a felvilágosodás táj szemléletében az ilyen helyek, mint a Balaton, de még a tengerek, meg a nagyhegyek is, azért ezek ilyen haszontalan tájak. Tehát ezek nem művelt kertek, nem szépen gondozott parkok és francia kertek, hanem ezek ilyen vad és értelmetlen helyek. És ugye, amikor a romantika csavar egyet ezen a tájszemléleten, és fölfedezik, mint tájat, akkor Magyarországon a romantika időszaka egybeesik az ellenzékiséggel. Mm-hmm. Tehát a magyar öntudatnak az ápolásával és kifejezési lehetőségeinek a keresésével. És a Balaton esetében ez a kettő összekapcsolódik. És ugye van már akkor nemzeti tájunk, mert az Alföld Petőfinek és másoknak köszönhetően is már a nemzeti táj rangjára emelkedik, de emellé elkezd besorolni a Balaton. És ez kap még egy gellert Trianon után, amikor ugye, ahogy szóba hoztuk, ez marad az egyetlen megmaradt szent nemzeti táj. Uh-huh. Ugye elvesznek az egyéb népszerű és híres turisztikai célpontok. Tehát amikor a Balatonra nyaralni megyünk, mondom én most az akkori, mit tudom én, MÁV főmérnök, budapesti MÁV főmérnök, vagy orvos, vagy egyetemi tanár fejével gondolkodva, akkor ebben így összekapcsolódik ez a szabadidő fogalma, a gyógyturizmusból, most gyógyturizmusnak nevezünk, tehát a gyógyfürdő szemléletből átmentődő ilyen rekreáció, főleg a nagyvárosokban élőknek erre egyre nagyobb szüksége van. Nagy a forgalom, nagy a tömeg, zajos a város, füstös a város, tehát hogy ez tényleg szükséges ez a pár nyári hét, amit lent tudnak tölteni, és ez a magyar öntudat, vagy a magyarságnak a megélése. Ez a magára találó, magát ismét nagynak képzelő magyar államiság talál egy ilyen kis pocsaját magának, ahol ezt át lehet élni mindenestől. Más ilyen jelenségek is vannak. Tehát ugye gondoljunk bele, hogy a millenniumi ünnepségek 1896, amikor minden arról szól, hogy a történelmünk, az épített örökségünk, a műemlékeink, a kereszténységünk, tehát hogy egy ilyen keretezésbe kerül minden, amit értéknek gondol magában a magyar elit, akkoriban a politikai elitet is, azért az értelmiséget is beleértve. Akkor itt a Városligetben ugye fölépítik a millenniumi ünnepségekre rengeteg ilyen szórakoztató és történelmi időket idéző épületet, és ott például egy balatoncsárda is épül. Tehát, hogy akkor már ott van a nemzeti értékek között, amit ezen ünnepi keretek között is szóba kell hozni, és demonstratíve be kell mutatni.
Meg tudjuk nézni Papp Gábor Zsigmondnak a Retro Balaton című dokumentumfilmjében, a két részes filmben, egyébként ajánlom mindenkinek, aki nem látta, hogy hát van egy ilyen nagyon jellegzetes balatoni nyaralás hangulat. Ez egy látványos egyenlőségre való törekvés az állam részéről, miközben a beszélgetés elején ugye szó volt a 60-as évek kapcsán, tehát most pont ehhez az időszakhoz térek vissza, ott az egyenlőség jegyében rekesztettek ki embereket, tehát az őslakosok, meg a betelepülők, meg a szezonális látogatók tulajdonképpen mind-mind más pozícióba kerültek, de hogy az egyenlőség nevében minden volt közöttük, csak egyenlőség nem. Mert ugye pont az őslakosoknak a nehezen megtalált új lehetőségeiről beszéltünk.
Igen, de azért a kirekesztés az ilyen nagyon tudatos, stratégiailag fölépített ilyen aktivitásra utal.
Nem vették őket figyelembe? Vagy?
Annyira erős volt már a turisztikai jelenlét. Uh-huh. Vagy annyi volt a nyaraló, vagy több volt a nyaraló, mint az őslakos. Tulajdonképpen láthatatlanná váltak ezek az érdekek, nem voltak kihangosítva, de ez a korábbi korszakokban is igaz. Tehát, hogy azért a 20-as, 30-as években, 40-es évek elején már nagyon erősen a Balaton jövőjéről való gondolkodást azt egy ilyen felső középosztályi lobby határozta meg. Konkrétan jogszabályok befolyásolásával megszületett területek kitelepítésének a terve, ez aztán nem valósult meg. Egy hatalmas nemzeti parkot álmodtak a Balaton partra, nem rossz szándékkal, és itt nem a gyarmatosítóknak az őslakosság kiírtására irányuló szándéka volt, hanem ők nem látták használtnak ezt a tájat. Tehát azok a kulturális gyakorlatok, amik az őslakosokat olyan más rendszerben, más logikai rendszerben, de mondjuk a napi cselekvések szintjén kötötték a tóhoz, azok annyira más típusúak voltak, mint ahogyan a nyaralók egy nagyon szűk időszakban, kizárólag a nyáron, nagyon koncentráltan, nagyon erős, egzisztenciális megélésekkel és megújulással kaptak ugyanettől a tótól. Mm-hmm. Tehát, hogy nem tudott kihangosítódni az a fajta érdek és tájhasználat, ami az őslakosokat jellemezte. És ami 60-as években történik, az tulajdonképpen csak a pont az íre a TS szervezéssel, és aztán még van ebben egy fordulat, mert ezt meg kéne kutatni rendesen, tehát hogy én inkább csak belebotlottam ebbe a témába, még nagyon sok helytörténeti írást átolvasva és családtörténeti interjúkból bontakozik ki, hogy a 70-es évek az az időszak, amikor ugye az őslakosság azt érzékelni, hogy megadja magát. Oké, hát ha ez egy turisztikai terület, akkor beleállok. Tehát akkor van az, hogy fizető vendégszolgálat, hogy tényleg a helyi lakosok is pénzt csinálnak. Csináltak korábban is pénzt, említettük szobakiadás is, és piacozás, és fuvarozás, és iparos munkák, de hogy egy stratégiaváltás következik be, nem ez a követő magatartás, hanem egy kicsit ilyen piaci előre gondolkodás, hogy na akkor én építek egy olyan házat, ha Kádár kockák időszaka van, ugye erre régi, hosszú típusú parasztházakat lebontják, modernizálják, és akkor már elkezdenek olyan házban gondolkodni, amit a turizmusba be lehet forgatni. Elkezdenek lángossütő, kis vállalkozás, fagylaltos,
éppen halas, ezt akartam kérdezni, ez mikor jelent meg ez a jellegzetesség?
Ez akkor, tehát az, hogy a helyiek ebben stratégiai lehetőséget látnak, és ezt onnan is érzékeltem én, hogy ekkor jön elő nagyon sok interjúban, amit a kollégáimmal folytattunk, hogy elkezdik beiratni a gyerekeket vagy a borászatiba, ugye ez hagyományos, aha, de még inkább az idegenforgalmi szakközepekbe. Tehát, hogy ez is azt mutatja, hogy azért úgy el tudják képzelni, hogy itt mindig turizmus lesz, és mindig kell majd pincér, és szakács, és vendéglátós, és nagyon-nagyon érdekes, hogy a rendszerváltással ez a generáció, akiben ez a váltás így megtörténne, de mondom, ez inkább csak felületesen mondom, mert egy komoly kutatás nincs mögötte, csak inkább tapasztalat, vagyis akkor a rendszerváltás után ugye eltűnnek, nem egy csapásra, de egy 4-5 év alatt folyamatosan eltűnnek a németek.
Mert ugye itt találkoztak a kelet
és nyugat Németországból jövők, a szétszakadt családok, rokonok, és egyszerűen nem lesz már érdekes a Balaton ebből a szempontból, és nagyon, hát ez fokozatosan, de mondjuk a 2000-es évek végére, amikor én ennek a kutatásnak a keretében nagyon sokat voltam a Balatonon, és különböző ilyen panziókban szálltam meg, tehát a szemünk előtt zajlott le az, hogy az, ami kiépült a 80-as években, 70-es évek végétől, 80-as évek, még a 90-es években is, az egyszer csak minőségében már nem lesz elég, mert megváltoznak az igények.
Tehát a kínálat hozzáigazodik a kereslethez.
Igen, és akkor egy újabb döntési helyzet van, beruházni újabb összegeket, modernizálni, mert már jacuzzi kell, mert már...
Mert nem elég a Balaton.
Minden szobához illik egy külön WC, és nem olyan minőségű, hát, és nem azok a matracok. Na, hát igen, szóval, hogy érdekes ebből a szempontból végig gondolni, hogy a helyiekre, akik alapértelmezésben nem turisztikai befektetők, mert a turisztika befektető tudja, hogy mit akar. Megkutatja a piacot, van egy álma, van hozzá pénze, beleáll, de hogy aki alapvetően nem az, és elkezd gondolkodni ebben az új lehetőségként tekinte, teherként tekint erre a helyzetet, tehát hogy milyen mentális erőfeszítést kíván ez meg, és azt tudjuk, hogy azért ezek a nagy váltások mentálisan is, koncepcionálisan, ezek azért generációkat igényelnek, nem mennek egy csapásra. És ennek a folyamatnak a kiegyensúlyozottsága, ez nem nagyon látszódik a helyiek szempontjából a Balaton térség történetében.
És ennek van valamiféle későbbi negatív hatása? Tehát, hogy divatos szóval élve, hogy traumatizálja ezeket az embereket, hogy később be tudják-e írni magukat, vagy valójában aki akkor, amikor szembesül ezzel a változással, már eleve mondjuk 60 fölött van, az azt mondja, hogy hát jó, azt csináltok, amit akarok, én tovább vonogatom a kosaramat, miközben a 20 évesek, akik meg eddig is elmentek mondjuk pincérnek, meg szobalánynak az eddig is meglévő hotelekbe, azok azt mondják, hogy kéne nyitni egy kis boltot, ahol árulunk fürdőruhát, amit mi vartunk.
Nagyon jó kérdés. Ugye ez egy sok évig tartó kutatás volt, és amikor már kezdtük a kutatótársaimat pedzegetni, hogy mik itt az igazán érdekes kérdések, akkor elkezdtük nagyon-nagyon tudatosan keresni minden településen a Balatonparton ezeket a történeteket, hogy hol vannak ezek a sikersztorik, amikor a helyi kistermelő kétholdas gazda kitalálja, hogy akkor ő fagylaltos lesz. És vannak ilyenek, de elenyésző számban. Nagyítóval kellett keresni őket. Ilyen szempontból újra végigolvastam az egész helytörténeti irodalmát a Balaton. Úgyhogy ezekben a helytörténeti munkákban nagyon sok ilyen apró rész adatszerűen jön elő valami, nem arról szól a könyv, csak adatszerűen. És hát mondom, találtunk egy-két ilyen sikeresnek tűnő vállalkozás, de hogy tömegével ez a fajta stratégiaváltás nem történt meg, ezt egész biztosan állíthatom. Egy nagyon-nagyon izgalmas eset volt ebben a perspektívában Fonyódon a domakertészetnek a története. Ugye Fonyódon is sokakkal interjútunk, föltettük ezt a kérdést. Hát a domáék, azok megcsinálták a szerencséjüket. És akkor én fel is kerestem őket, nagyon kedvesen beavattak a család történetbe, és hát kiderült, hogy az Alföldről jöttek. Kubikos volt Csongrád, ha jól emlékszem, Csongrád környékén, ahol ugye ezeknek a kertészeteknek, bolgár kertészeteknek már volt hagyománya. Egy fiatalember kubikusnak eljött Fonyódra a kikötőépítéshez, ott megházasodott, és látta, hogy itt egy aranybánya van annak, aki zöldséget tud termelni. Elvileg a helyiek is látták, de ő máshonnan jön, más szemmel, más mentalitást hoz magával, és akkor először egy hold, aztán három hold, egy három holdas ilyen bolgár típusú kertészetet kiépítve 20-25 alkalmazottal ellátta Fonyódtól Lelléig az összes gyaralótelepet primőr zöldségekkel és egész nyáron. Persze nyilván ez a vállalkozás is aztán ugyanarra sorsra jut, mert ugyanúgy be kell adnia a TSZ-be, de ez ilyen megvilágosító.
Ez egy két világháború közötti családtörténet. Hogy akkor a saját kisföldjeiket valamilyen módon, vagy a saját háztájukat, ami még nem a TSZ-hez volt kötve, hanem egyszerűen maguknak termelte, hogy akkor senkinek nem merült föl az, hogy hát minden területen van, hogy hát hogyha egy nagyobb rész az enyém a földből, akkor egy nagyobb részt tudok művelni, vagy nem voltak a, mondjuk ha már a bolgár kertészetet említette, nem voltak a tudás birtokában, hogy hogyan lehet a megfelelő zöldséggyümölcsöket előadni.
Nem voltak, és ami még érdekesebb, nem is akarták megtanulni. Tehát, hogy például a Balatoni Szövetségnek, ami egy ilyen nagyon fontos ilyen érdekképviseleti szerv volt, 1904-ben alakult, ennek a szövetségnek volt egy ilyen programja, hogy letelepített bolgárkertészeket Siófok környékén, egy pusztán, és meghirdetett tanfolyam lehetőségeket a helyieknek. Ugye, hogy ez miért nem volt sikeres egyáltalán, azt ugye lapokban írnak róla, meg ezt tudjuk, hogy ez teljesen hamába volt az egész vállalkozás, hogy ez megint talán azzal függ össze, de csak találgatni tudok, hogy ez megint egy nagyon gyors mentális váltást igényelt volna.
De tehát, nem volt benne ez a magyar gőg? Mi felénk ezt nem így csinálják.
Nem tudom, mert ugye ezekkel az emberekkel már nem tudunk interjúzni, akik 1910-ben nem mentek el a tanfolyamra, de azt lehet tudni, hogy azért ebben a térségben a szőlőművelésnek egy olyan sok nemzedékre visszamenő hagyománya van, és egy tapasztalat azzal kapcsolatban, hogy azért a szőlőből meg lehet élni. Tehát ezen a területen a szőlőknek a holdankénti tiszta jövedelme az 15 forint körül van. Jó, persze területenként változik, de most ilyen nagy általánosságban mondom. A szántóké meg 6, és a kettő között a nádasoké.
Nem volt és pozitív a szőlőbe, tapasztalat.
Szőlőbe, igen, a szőlőbe vetett hit az szerintem nagyon-nagyon erős. Tehát, hogy és ott annyi tapasztalat gyűlt össze azzal kapcsolatban, hogyha itt tudom én, fölgyűlnek az adósságok, akkor egy picit szálveszőre hagyom, akkor nagyobb a termés, nem olyan jó minőségű a bor, de akkor abból kifizetem. Ott nem fajta borokat csináltak, egy ilyen szőlőskertben volt 15-20 féle szőlőfajta, ha az egyik elfagyott, attól még a másik hozott termést. Tehát, hogy az igazi tudás és tapasztalat, ami legalább olyan, hogy is mondjam, zseniális, mint a bolgár kertészeké, az megvolt, csak máshova volt lehorgonyozva. Ez az egyik, amit így erősnek gondolok ebben a történetben. A másik meg az, hogy ez az egész bolgárkertészet sztori azért megint nem autonóman, nem belülről és nem szervesen jött, hanem az a nyaraló lobby hozza magával, amelyik az összes többi ilyen kultúra váltás lépést erőlteti a térségben, erőltetett menetben is, hogy ez mennyire nem túlzás, amit állítok. A 30-as években, 31-ben láttam először leírva, a kultúrharc kifejezést használta a nyaraló közönség és annak a lobby szervezetei arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnák ők elérni azt, hogy az őslakosság jobban érdekelté tegye magát, vagy legalább utassa magát a turizmusban. Tehát már olyan szinten elnyírtak az érdekek egymástól, hogy egy kvázi kultúrharcot kellett lefolytatni.
Miközben ez egy win-win dolog lehetett volna.
Simán. Mint ahogy az lett Vorarlbergben, meg a szlovén Alpokban. Tehát tényleg nagyon, ezek nagyon, nagyon izgalmas dolgok, és nem állítom, hogy minden részlet birtokába vagyok, de azért egy ilyen folyamat kirajzolódott a kutatásaim alatt.
Nagyon szépen köszönöm Seyher Verának, néprajzkutatónak, hogy elmondta a doktori tanulmányának tulajdonképpen a témáját. Szerintem annál kitarthatunk, hogy a Balaton így mindenkié. Legalább gondolatban, az illúzióját őrizzük meg, nem?
Ragaszkodjunk hozzá.
Igen. Nagyon köszönöm még egyszer, hogy eljött.
Köszönöm az érdeklődést.
Toto, azt hiszem már nem Kansasban vagyunk.
A doktori disszertáció, amely 200 évvel korábbról kezdi összefoglalni az őslakosok, a beköltözők és a szezonális látogatók életét és viszonyát a Balatonnál, populáris témája miatt, később könyvként is megjelent, nem csupán mint tanulmány találhatjuk meg az interneten. Ahogy a múlt héten már utaltam rá, a Galaxis kalauza végéhez közelít. Ez olyannyira igaz, hogy a mai adással véget is ér. Az univerzumban tett nagyjából 6 évnyi barangolásunknak tulajdonképpen méltó lezárása, hogy a Balcsi a végállomás. Főleg, ha ebbe a hideg időbe csaltunk is a beszélgetéssel némi nyarat, és az elérhető valódi szabad strandok emlékét. A jövő héten a műsor korábbi beszélgetéseiből hallgathatnak meg néhányat, hamarosan pedig egy régi új műsor kezdődik, Eljátszott jövő címmel ebben az idősávban. Annyit elárulhatok róla, hogy részleteit már ismerheti, aki gyakran hallgatja a Klubrádiót, de a részben ismert egységek ebben az új koncepcióban válnak egy egészszé. Jó, még segítek kicsit. Lesz benne film. Tudom, ez nem nagy segítség. Némi színház is, és a zenét sem hagyjuk ki. De hogy ezek miként kapcsolódnak össze, azon túl, hogy mindhárom egy-egy művészeti ág, egyelőre nem mondhatom el. Ennyi meglepit függőben hagyok. Szóval hamarosan találkozunk, de akkor már egy másik tartalommal, ugyanekkor, ugyanitt. Mára, illetve erre a néhány évre ennyi volt a Galaxis kalauz. Természetesen a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint podcast formában is elérhető a műsor. Köszönöm a mai, illetve annak, aki állandó követője volt a műsornak, a kitartó figyelmet. A szerkesztő műsorvezetőt, Tímár Ágnest hallották. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.